Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs alkalmunk kezdetén énekeljük a 264. számú dicséretünket. A 264. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.
Hogyha átállok ide és utána oda, akkor utána meg be tudok menni.
Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. Tőle van testi épséged, sok baj között. Áldjad örökké, ámen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, valljuk, hogy a te kegyelmességed rajtunk megmarad örökre. Ennek köszönhető az is, hogy most itt vagyunk. És ezért köszönjük neked már előre azt, hogy tőled hallhatunk és kaphatunk itt valamit. Könyörülj rajtunk, hogy belsőleg is el tudjunk csendesedni. Ahányan vagyunk, annyiféle nyomorúság terhel minket. Valahogy úgy ülünk itt most, Úr Jézus Krisztus, te előtted, mint betegek az orvosi váróteremben. Régi bánatot és frissebbeket, kis és nagy sérelmeket és veszteségeket hoztunk magunkkal. Tehetetlenségünket, szégyenünket és bűneinket. Köszönjük, hogy amint vagyunk sok bűn alatt, így is szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a te igéd megsebez, de be is kötöz. Maradjon meg rajtunk a te kegyelmességed most úgy, hogy a mi megnyitott szívünket, értelmünket elérje a te csodálatos üzeneted. Add, hogy ne maradjunk a felszínen, hanem annak a mélyét is értsük. Adj bátorságot és alázatot ahhoz, hogy magunkra vegyük azt, amit te ma számunkra elkészítettél, amit üzenni szeretnél. Add, hogy el tudjuk fogadni a te csodálatos ajándékaidat. Könyörgünk hozzád ezért. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom közöttetek két helyről, Mózes első könyvének a második fejezetéből a 7. verset, illetve János evangélium a 14. fejezetéből a 26. és 27. verseket. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehelte vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. És János evangéliumából. Ama vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, s ne féljem. Amen. Kedves testvérek, a mai pünkösdi előkészítő alkalmunkon három olyan témára fogunk figyelni, amelyek szorosan összefüggnek és elengedhetetlenek az ünnepre való felkészülés idejében. Így fogunk közösen gondolkodni először az ember eredetéről, majd utána az ember küldetéséről, és végül pedig pünkösd szükségességéről. Tulajdonképpen azt a nagy kérdést fogjuk körüljárni, és igyekszünk majd meg is válaszolni, hogy miért volt szükség pünkösdre. És ma nekünk, 21. századi emberek számára miért van még mindig szükségünk pünkösdre, illetve hogy szükséges-e egyáltalán a pünkösd. Szükségünk van egyáltalán nekünk a pünkösdre? Hiszen egy olyan ünnepről beszélünk, amely a legnehezebben megfogható. Karácsony és húsvét valamennyire érthető számunkra, hiszen ott materiális dolgok is történtek. Hiszen megszületett a várva várt gyermek, Jézus feltámadt a halálból. Pünkösd azonban mégis más. Nehezen megfogható és nagy titok az, ami az első pünköstkor történt. Hiszen hogyan tudnánk egy olyan ünnepre készülni, ami igazából megfoghatatlannak látszik. Maga Jézus beszél úgy a Szentlélekről, amikor Nikodémussal beszélgetnek, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását nem hallod. Nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Hogyan készüljünk a Szentlélek eljövetelére? Hiszen ő akkor és ott fúj, ahol és amikor ő akar. Hiszen ő szabad. Kedves testvérek, egyféleképpen lehet készülni a Szentlélek eljövetelére, mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztus szavának engedek. Nézzétek, a tanítványok is azután kapják meg az ígért szent lelket, miután engedelmeskedtek Jézus parancsának. Jézus azt mondta nekik, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Csak így lehet tehát pünkösdre készülni, engedve Jézus Krisztus szavának. Figyeljünk hát, hogy mit üzen, és mit vár tőlünk Jézus ezen az estén. Kedves testvérek, ahhoz, hogy megértsük pünkösd jelentőségét, a Biblia legelső lapjaira, a kezdetek kezdetéhez kell visszamennünk. És még mielőtt mélyebben belemennénk, szeretnék eloszlatni egy napjainkban is oly divatos tévtanítást, félremagyarázást a teremtésről, mégpedig az ember teremtéséről. Hiszen, hogyha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor azt fogjuk látni, hogy az ember teremtése kétszer van leírva. Egyszer az első fejezetben, a teremtés hatodik napján, majd a második fejezetben is szerepel pici változtatásokkal. Fontos erről röviden szót ejteni, hiszen egészen hajmeresztő magyarázatok láttak már napvilágot. Talán a legkeményebb, a legrosszabb, amikor ezt mondják, hogy az elsőnél az csak egy baki volt, ott az Isten próbálkozott, és másodjára összejött. Fontos tehát tisztázni, hogy mi a valóság. A valóság voltaképpen az, hogy Mózes első fejezete egy gyönyörű, szép nagy ívet húz előttünk. Egyben akarja velünk láttatni a teremtést, a teremtett világot és annak minden csodáját. Az eget, a földet, az állatokat, az embert, stb. Az egészet egyben. A második fejezetben pedig már részletezheti azt, hogy hogyan teremtődött az ember. Tehát a kettő ugyanarról beszél. Mind az első, mind a második fejezet az ember teremtéséről beszél. Ugyanarról. Miután pedig ez az isteni mű elkészül, amit olvasunk az első fejezetben, utána már lehet részletezni. Tehát nem két külön dologról beszél a Szentírás, hanem csak egyről. Kedves testvérek, az ember teremtése a legkülönlegesebb és legcsodálatosabb dolog, amit Mózes első könyvében olvasunk. Miért mondom ezt? Hiszen az ember éppen úgy, ahogyan az állatok, a földnek a porából származik. Ugye azt olvassuk, hogy hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából. Mi a különlegessége az embernek? Hiszen ugyanúgy porból származik akár az állatok. Az, hogy csak és kizárólag az embert formálta az Isten a saját képére és hasonlatosságára. És csak az ember orrába lehelte az életnek a lehelletét. Boncolgassuk egy kicsit ezt a két mondatot. Mit jelent az, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket? Mit jelent az, hogy Isten képmásai vagyunk? Ha ez igaz, akkor körül lehet határolni az Istent? Ha ez igaz, akkor az Istennek van teste? Mivel az ember kegyetlen, irigy és önző, akkor az Isten is az. Hiszen a képmás az képviselője is, akkor hogyan működik mégis ez? Hogyan létezik az, hogy Isten képmása a világban meg annyi szörnyű dolgot cselekszik? Elég az első testvérpárra gondolni, Káinra és Ábelre. Káin megölte Ábelt. Hogyan gyilkolhatják egymást Isten képmásai? Vagy hozhatunk mai példát is. Hogyan mondhatják Isten képmásai az igazságot hamisságnak és fordítva? Hogyan létezik, hogy az USA-ban megválasztják a történelem első LMBTQ luteránus püspökét? Mit csinál a képmás? Valóban ilyen lenne az Isten, hogyha ilyen a képmása? Hiszen ha igaz az, hogy az ő képmásai vagyunk, akkor ilyen lenne az Isten? önző, bosszúálló és gendersemleges? Ilyen lenne hát az Isten? Ó, de jó, hogy nem így van. Nagy bajban lennénk, hogyha így lenne. De akkor mégis mi a megoldás? Hiszen mégiscsak arról beszél a Szentírás, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mit jelent hát ez az Isten képűség? Egyetlen egy dolgot, mégpedig azt, hogy az ember képes szeretni. Hiszen mit olvasunk János apostol első levelében? Az Isten szeretet. Az, hogy az Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára formálta, az azt jelenti, hogy az ember képes szeretni. Az ember van egyedül így ebben a világban, az összes teremtmény közül. Egyedül ő képes az önzetlen, tiszta és önfeláldozó szeretetre. Ez pedig egyetlen dolog miatt lehet így, mert az Isten az életnek lehelletét lehelte az emberbe. Így lett az ember élő lélekké. Életre hívó lelket kapott az Istentől. Enélkül az életre hívó lélek nélkül az ember pontosan ugyanolyan lenne, mint bármelyik más állat. De mégis mit jelent az életnek a lehellete? Mert valójában szépen hangzik, olyan romantikusnak hat a leírás, hogy az élet lehellete, de valójában mit jelent? Hiszen az állatok is élnek, szaporodnak, de mégsem olvassuk azt, hogy ők kapták volna az életnek a lehelletét. Kedves testvérek, azt jelenti ez, hogy az ember olyan lelket kapott, hogy kapcsolatba tud kerülni, kapcsolatban lehetett az Istennel. Ezt jelenti az életnek a lehellete, hogy kapcsolat lehet az Isten és az ember között. Mert az élet az azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok az Istennel. Életnek lehelletét lehelte az Isten az emberbe. Az ember tehát Isten képmásaként képes az önzetlen, tiszta és önfeláldozó szeretetre, mert Isten életre, a maga élő közösségébe hívó lelket adott az emberbe. Így lett az ember élő lélekké. Istentől kapott életnek lehellete, a kapcsoló pont, a földi múlandó porsátor és az Istentől kapott örökkévaló lélek között. Ez a kapcsoló pont. Kedves testvérek, az Istennel közösségben élő embernek mindig feladata is van. Ádámban közös feladatot kapott az emberiség. Ez így hangzik. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. És vevé az Úristen az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt. Az Istennel közösségben élő ember számára tehát a feladat adott volt. Szaporodjon, hajtsa uralma alá a földet, művelje és őrizze. Az ember pedig ezt tette, és kisebb-nagyobb hangsúlyi eltolódásokkal ma is ezt teszi, hiszen ez belénk van kódolva. Azonban az embernek az édeni állapota és a mai között van egy óriási különbség. Ez pedig a bűneset. Fontos és nehéz mondat fog most következni. Az embernek a bűnesetben összetört az Isten képűsége. Elvesztette a kapcsolatát az Istennel. Mert kapcsolat csak addig van Isten és ember között, amíg az ember engedelmeskedik az Istennek. Ezt szegte meg az első emberpár, amikor nem engedett az Isten parancsának. És parancsola az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudás fájáról, arról ne edj el. Mert amely napon ejéd el arról, bizony meghalsz. Az ember pedig megszegte ezt a parancsot. Olyan különös ennek az igének a vége, hogy amely napon eszel arról, meghalsz. Azt jelenti ez, hogy az ember nem csak az Isten képűségét, de az élő Istennel kapcsolatban lenni tudó lelkiségét is végérvényesen elvesztette. Az ember pedig nem lehet már tovább az Istennel, hiszen kiűzetett a paradicsomból. Egyetlen egy dolog maradt meg. A régi parancs, ami belénk van kódolva. Szaporodjatok, hajtsátok uralmatok alá, művelni és őrizni. Azonban az Istentől való elszakadottság állapotában a csodálatos isteni parancs elkezd torzulni. Torzul és beteggé válik az emberben. Ennek a következményeit látjuk ma. Jó példa erre a szaporodjatok parancs. Aberrált és beteg emberek hirdetik, hogy az ember végre eljutott arra a szabadságra, amire hivatott volt, hogy bárhol és bárkivel bármit. A csodálatos isteni parancs, ami a férfinak és a nőnek szólt, hogy szaporodjatok, beteggé lett, mert az Isten képűségük összetört. Tehát nem a szeretet az, ami már motiválja az ő döntéseiket. De ugyanez a helyzet a hajtsátok uralmatok alá, és a műveljétek és őrizzétek parancsnál. A háromból talán csak az elsőt veszi komolyan az ember. Pedig a három az összefügg. Vedd birtokodba, neked teremtettem. Műveld, teremts kultúrát, építsd, őrizd, gondozd. Vigyázz rá, mert a tiéd, felelősséged van. Ehhez képest azt látjuk a hírekben, hogy forrong a világ. A Közel-Keleten pattanásig feszültek az idegek, és lassan a hidegháború valódi harccá válik. A világ vezető országai óriási fegyverkezési versenyben vannak. Erre gondolt az Isten? Nem. Csak az emberből hiányzik már az, ami egykor megvolt. A szeretet és a közösség az Istennel. Ezek hiányában pedig önmagát emészti fel. Döbbenetes dolog ez. És nehogy azt higgyük, hogy ez egy új keletű dolog. Elég végiglapozni a Bibliát. Lépten nyomon azt találjuk, hogy az Istentől elszakadott ember beteggé válik. Gondoljatok csak arra, a zsidó nép főpapja, a nép lelki vezetője keresztre feszítteti Jézust. Szörnyű dolog, ahová jutott az Isten nélküli ember. Az a baj, hogy ezen az állapoton az ember nem képes változtatni. A legnagyobb tragédiája pedig abban van, hogy az embernek szüksége van a kapcsolatra az Istennel. Egyszerűen azért, mert így vagyunk megteremtve, hogy vágyódásunk van az Isten irányába, a természet feletti iránt. Ezért virágzik korunkban a rengeteg okkult és babonás hit. Ezért olvasnak az emberek horoszkópokat. Ezért járnak jósokhoz. Ezért fordulnak a keleti misztikus vallások felé. Mert az embernek kell egy felső, egy isteni vezetés. Mert eredendően bennünk van, hogy ami egykor megvolt, az most nagyon hiányzik. Ezt a hiányt pedig valamivel pótolnunk kell, mert máskülönben belebolondul az ember. Azonban azt a kapcsolatot, ami volt, azt az ember képtelen újra alakítani. Az összetört istenképű ember képtelen azt pótolni, képtelen helyrehozni. Pontosan azért, mert megszűnt a kapcsolat, és az ember nem találhat visszautat, nincs már ott út, amit az ember felfedezne. És most újra fölteszem a fő kérdésünket. Miért volt szükség pünkösdre? Azért, mert ezen az egy úton keresztül lehetséges újra az, hogy kapcsolatban legyek az Istennel. Mert mit is tesz a Szentlélek? Mit mond róla Jézus? Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Jézus Krisztus a maga lelkét ígéri a tanítványainak. Mert az ember bár önhibájából elvesztette a képességét, amellyel kapcsolatban volt az Istennel, Jézus új, örök életre elevenítő lelket ígér és küld az ő tanítványainak, a Szent Lelket. Éppen ezért pünkösd óta a Szent Lélek lehelletén keresztül elevenedik meg az ember. Ott kerülhet újra kapcsolatba az Istennel, ott állhat helyre a közösség Isten és ember között. És hogyha ez megtörténik egy emberben, onnantól kezdve átment a bűnesetkor megszerzett halálból az örök életbe. De mi az örök élet? Az, hogy a földi testünk halála után is örökké élünk az Istennel. De nem csupán ennyit jelent, még többet is. Hiszen Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Vagyis már itt a földön engedelmeskedhetünk Jézus parancsolatainak. Mert mikor van kapcsolat Isten és ember között? Hogyha az ember engedelmeskedik. Ha az ember engedelmeskedik annak, amit az Isten mond neki, a Szentlélek pedig éppen ebben segít bennünket, hogy eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott. Hiszen magunktól képtelenek lennénk eszünkbe juttatni azokat. Helyreállhat tehát a kapcsolat már itt a földön. Újra lehet kapcsolat Isten és ember között. Ezért volt szükség pünkösdre. Mert a megígért Szentlélek által az ember Krisztus képűvé fog változni. Krisztus képűvé kezd formálódni az élete. Minél többet engedelmeskedik egy ember Krisztus parancsainak, annál inkább Krisztus képűvé kezd formálni. Mert más lesz a motivációja. Meg lesz még a régi parancs, de már nem az lesz a fontos, hogy legyilkoljam a másikat, hanem hogy szeressem, hogy emeljem, hogy odaálljak mellé, hogy segítsem. Nem az lesz a fontos, hogy birtokba vegyem az egész földet, és minden az enyém legyen, hanem az, hogy műveljem, őrizzem, szeressem azt, amit az Isten nekem adott. Ezért történt pünkösd. Istennek a segítség nyújtása volt ez, szeretett teremtménye felé. És már csak egyetlen egy kérdés maradt, és ezzel befejezem. Hogyan lehet mindez az enyém is? Hiszen szépen és jól hangzik minden, ami itt az imént elhangzott. Kedves testvérek, én biztos vagyok abban, hogyha a gyülekezetünkből megkérdeznénk azokat, akik már átélték azt a csodát, hogy Szent Lelket kaptak, mindenki máshogy írná le, és máshogy mondaná el. Azért, mert mindenkihez személyre szabottan jön el a Szent Lélek. Máshogyan szállt le Erzsébetre, és máshogy szállt le Nikodémusra. Máshogyan élte át ezt a csodát valószínűleg az összes ember, aki már megtapasztalta. Egyetlen egy dologban azonban kivétel nélkül mindegyik ugyanolyan. Mégpedig az, hogy az ige közelében érte őket utol a Szent Lélek, és vezette a Golgotához, segítette őket Jézushoz. Mert a Szentlélek mindig ott fúj, ahol Isten ígéje van a középpontban. Mert a Szentlélek csak az ígéről, tehát Jézus Krisztusról beszél. Hogyan lehet hát mindez az enyém? Hogyan élhetem át azt, amit már oly sokan átéltek ebben a templomban? Úgy, hogy az ige, tehát Jézus közelében vagy, csak ott fog utolérni Jézusnak a szent lelke, a Jézus által megígért, aztán elküldött szent lelke. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy átéljük ezt a csodát. Dicsőség legyen hatalmas Istenünknek azért, mert nem vonta meg magát tőlünk. Ezért adjunk most hálát. Olyan csodálatos az mennyei édesatyánk, ahogyan viszonyulsz hozzánk, hogy nem hagytál magunkra bennünket, hanem elküldted a te csodálatos fiadat, aki meghalt helyettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy felmentél a mennybe és elküldted a te szent lelkedet. Köszönjük, hogyha már átélhettük azt a csodát, hogy mi is kaptunk szent lelket. Köszönjük, hogyha az formálhat bennünket. Köszönjük azokat a pillanatokat, amikor tudunk engedni a te parancsodnak. Óriási csoda ez. Adj minél több ilyet, könyörgünk hozzád. És könyörgünk az előttünk álló ünnepért. Könyörgünk pünkösdért. Küldd el hozzánk a te szent lelkedet. És könyörgünk a konfirmandusainkért. A konfirmációért, a konfirmandusok családjáért, add, hogy oda tudjuk őket szeretgetni te hozzád, ahol élet van, örök élet. Áldj meg bennünket ebben. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Evangelizációs alkalmunk végére érkeztünk. Énekeljük záró énekünket. Ez a 228. számú dicséretünk lesz. A 228. számú dicséretünk mind a négy versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Jehova, csak néked éneklek. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.